Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kultúrház irodalmi adásában. A szerkesztő Sósné Veres Rózsa vagyok. Mai műsorunkban Vörös Marti Mihályra emlékezünk, aki 215 éve 1800. december 1-én született, és 160 évvel ezelőtt 1855. november 19-én halt meg. Vörös Marti Mihály a magyar romantika legnagyobb alakja. Emberi értékei közül első helyen áll haza szeretete, közéleti szerénysége, magánéletének becsületessége, világnézetének istenhite. Nagy létértelmező, filozófus költő, aki kérlelhetetlenül felteszi és meg is válaszolja a legfontosabb emberi kérdést: mi dolgunk a világon? Költészetének nagyságát a nyugat költői köre értette és értékelte nagyra. Kosztolányi Dezső írja: mit csodálunk ebben a költészetben? Mély szellemiségét és lelkiségét, belülről fakadó eredetiségét és emelkedettségét, mely a porból fölfelé ragad. Babits Mihály szerint Vörös Marti alapélménye a végtelenség. Ez a végtelenség majdnem minden megjelenésében magába foglalja az Istent és az embert. A rejtőzködő költő istenének azonban nem csak egy arca van. Megtaláljuk az ismert, családias, bizalmas atyai Istent, aki zsenge verseiben, de késői leveleiben is elénk lép. Ám lelkét a sötétség hatalmai is gyötrik, és műveiben a legkülönbözőbb formában, mirigy, ördögfiak, sandabaglyok, sötét árnyak alakjában jelenik meg. A Délsziget, a Tündérvölgy, a Rom, a Csongor és Tünde mind ennek a két arcú élménynek a kifejezése. Vörös Marti Mihály élete előrehaladásával feladatát egyre inkább a haza szent ügyének szolgálatában találta meg. Különös módon azonosult nála az Isten élmény a nemzet és az emberiség élményével. Ezért szólt szakrális hangon a hazáról: a nemzet Isten képe lesz. 1849-ben lelkében egy világ dőlt össze. Sötét eszmék borítják eszemet, írja. Mindene elveszett, életkedve, hite. De még ebben a teljes sötétségben is arra kéri az emlékkönyvét feléje nyújtó nemes hölgyet, hogy imádkozzék érte. Imádkozzál, te meghallgattatol, aztán segíthet ívert emberen. A haza oltárának összeomlása után Vörös Marti jóslatát látta beteljesedni, és megtiltotta gyermekei számára, hogy elmondják a szózatot. Ekkor születtek meg a rettenetversek, az emberről mondott velőt rázó rapszódiák. Ám apokaliptikus pillanataiban is átölelte az Isten, és tudta üzenni kora magyarságának, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez a szent azért is a magyar történelemnek talán legnagyobb ereje, 1000 éven át a legnagyobb realitásnak bizonyult. Ez talál csodálatos kifejezést a magyar romantikában, Kölcsey Ferencnél is, Széchenyi Istvánnál és Vörös Marti Mihálynál is. Szent Pál szavaival: hittek reménységgel, a remény ellenére. Thank you. 1855. november 19-én halt meg Vörös Marti Mihály. Fiatal özvegye, Laura, és három gyermeke, Béla, Ilonka és Erzsébet maradt, akikre nem hagyott egyebet költői dicsőségénél. A nemzet azonban megmutatta, hogy nagyjait meg tudja becsülni. Deák Ferenc felhívására néhány hónap alatt 103 ezer forint gyűlt össze az árvák javára. Vörös Marti Mihály temetése nemzeti gyász volt. Sötét színű márvánnyal borított sírja a kerepesi temető bejárata mellett található. Olykor egy-egy szál virág jelzi, hogy a szózat költőjére ma is emlékezünk. Vörös Marti elsősorban lírai alkotó költő volt, de maradandót hagyott hátra epikában és drámában is. Az Anonymus gesztája nyomán írt nagy eposszával, az alánfutásával korigényt elégített ki. Epikus művei és a nemzeti múlt egy-egy szakaszát idézik meg, mint a Cserhalom és az Eger. Írt a tündérvilágba vezető, romantikus elbeszélő költeményeket, amelyek a boldogság lehetőségeit kutatják, mint a Tündérvölgy vagy a Délsziget. Írt balladát, például a Búvárkundot, elbeszélő költeményt, a szerelmi csalódás emésztő fájdalmáról, ilyen csodálatos műve a Szép Ilonka, és írt filozófiai gondolatokkal teli mesedrámát, mint a Csongor és Tündét. Lírai költészete is rendkívül széles skálán mozog. Az 1830-as és 40-es években születtek munkásságának legjobb darabjai az úgynevezett haza és emberiség költemények, amelyekben a haza ügyét egyetemes távlatokba emeli. Az 1820-as évek epikus művei már arról árulkodnak, hogy Vörös Marti felismerte, a magánéleti boldogság nem elegendő, kell a közösség, a nemzet boldogsága is. Ez a tapasztalat vezette el a nagy közösségi versekhez, a múltból a jelen felé forduláshoz. Ezt jelzik az 1830-as évek epigrammái, mint a Pázmán és a Magyarország címere, amelyekben az aktív, tetrekész, áldozatkész hazafiságra szólít fel. Ekkor születtek a filozófiai mélységű hatalmas versei, mint például a Gondolatok a könyvtárban, és az ódává emelkedett Gutenberg albumba a könyvnyomtatás 400. évének a tiszteletére. Ez a költemény ünneprontó versé nő, hiszen egy nagy körmondatban azt fejti ki, mikor milyen feltételek teljesülése után ünnepelheti a könyvnyomtatást a világ. Ha megvalósul a felvilágosodás eszményi világa, a béke, a műveltség, az igazságosság, kelet és nyugat egyensúlya, s az ész és a szív összhangja. Demokratikus szemléletéről val Vashámor című verse. Költsei írt himnuszt, amelyben bár Istenhez szól, mégis az embernek fogalmaz meg parancsokat. Add, hogy mit ember ész és kéz kivívhat, ne várja mástól, mint szerencsedíjat. Újfajta a haza és nemzet szemlélete. Páratlanul kitágítja a haza fogalmát. Nemes és jobbágy együtt jelenti a hazát. Ősök című verse saját kora nemességéhez szól. Mintha nem őstől származnál, légy tetteid által őse családodnak, s a haza áldani fog érte. Liszt Ferenchez írt ódájában az európai magyar ideáliát ünnepli. Vörös Marti számára Liszt Ferenc példakép. Megtestesítője a romantika és egyúttal a magyar reformkor embereszményének. Egyesül benne a patrióta és a világpolgár, anélkül, hogy a kettő ellent mondana egymásnak. Ezt a kettőséget jelzi az óda felütése, a világ zenésze és a hű rokon kifejezések. Zenéje az életet szolgálja, bátorít, felemel, nemzeti önismeretre ébreszt. Vörös Marti Keserű pohár című versében a romantikától újra népszerűvé váló bordal műfaját tágítja filozófikussá. Ez a vers Erkel Ferenc Bánkbán című operájának betétjeként vált ismerté. A magyar nőkhöz és az asszonyokhoz szóló verseiben igazolja, hogy a szépség, a rang mit sem ér, ha nem párosul hazaféltő aggodalommal. Minden ember legyen ember és magyar, akit a föld hord és egével betakar, írja. Honszeretet című ódájában is a rendíthetetlen hazaszeretetre szólít. Tégy érte mindent, éltedet, ha kell, csekélyre vedd, de a hazát könnyelműen kockára ne tedd. Szatirikus, ön- és nemzetostorozó versei a nemesség elszántságát kérdőjelezik meg. Ilyen költeménye a Mit csinálunk című. Mit csinálnak magyar honban? Esznek, isznak, álmodoznak. Semmi baj sincs, semmi gond rém, hogy az álmok megszakadnak. Van bizit baj, de hiába. Olyan édes álmodozni, s néhatán jobb, mint fejünkkel faltörősdit játszadozni. Csak hogy aztán majd, ha ember kell a gátra, álmos gyáván ne maradjon senki hátra. Az Emberek című verse 1846-ból a galíciai lázadás vérbefolytása után született rapszódia, amelyben a világ nevében tekinti át az emberi történelmet, és arra a felismerésre jut, hogy nincsen remény. A történelem és az ember megváltoztathatatlan. Az ember is őrült sár, sárkányfogvetemény, mely fáj a földnek, ész és rossz akarat frigyéből is csak rossz születhet. Országháza című versét az épülő parlament ihleti. A cím egyszerre jelenti az országgyűlés épületét és a benne megforduló, gyűlésező embereket. A költemény mindkét verszak a tény megállapítással indul. A hazának nincsen háza. A két szakasz ezt a tényt magyarázza. A nemesek nem hazafiak, az ország idegenek prédája. A második szakasz a miértre válaszol. A múltban a hazát, mint anyát szerették, de most nevét csak átokkép említik. Neve, szolgálj és ne láss bért. Neve, adj pénzt és ne tud mért. Neve, hajj meg más javáért. Neve, szégyen, neve, átok. Ezzé lett magyar hazátok. Vörös Marti költészete a forradalom és szabadságharc időszakában nem igazán jelentős művészi szempontból, néhány agitatív, a napi problémákhoz igazodó vers jellemzi csak, mint a Szabad sajtó című költeménye, amely kapcsolódik a forradalmi követelések egyik legfontosabbikához, a szabad sajtó megteremtésének igényéhez. Emlékkönyve című költeménye az Emberek című versének refrénjét igazolja. Nincsen remény. A világ a pusztulás felé halad. A szabadságharc bukása is törvényszerű. A haza összeomlása után életének sincs értelme. Mi a világ nekem, ha nincs hazám, írja. Átok és a fogytánban a napod című költeménye zárja az életművet, s a szabadságharc bukása után írt előszó és a Véncigány költészetének csúcsát jelentik. Vörös Marti Mihály legismertebb költeménye az 1836-ban született szózat, amely a himnusz mellett második nemzeti énekünk, közösségi ódánk. Kossuth Lajos szerint a nemzet béke és harci dala. Arany János is ebben az értelemben idézi Rendületlenül című ódájában. A szózat a nemzeti intimitás verse, mely az együvé tartozásra, a múlt vállalására, a jelen és jövő közös alakítására szólít föl. Válságos történelmi időkben született, 1836-ban, amikor a pozsonyi országgyűlést feloszlatták, letartóztatták Veselényit, a liberális ellenzék egyik vezérét, Kossuthot, az országgyűlési tudósítások szerkesztőjét. Az események mögött ott kísértett az 1830-31-es levert lengyel szabadságharc és annak tragikus tanulságai. A szózat tehát a reform mozgalmak mélypontján keletkezett. Ekkor Vörösmarty számot vetett a magyarság lehetőségével, a jobb kor vagy a nemzet halál eljövetelével. Különös, hogy a keretverszakok kézirata nem változott, hiszen ezek a legfontosabb parancsokat összegzik. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, itt élned, halnod kell. Szomorú, hogy a szózatnak a parancsa a magyarság életében nem mindig teljesülhetett. Gondoljunk csak arra, hogy a legnagyobbjaink nem nyugodhatnak a haza megszentelt földjében. A szózat talán legszebb vonása, különös szakralitása. Még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál. Vörösmarty egyik levelében ezt írja. Attól, akit mindenek felett hatalmasnak tartok, lehetetlenséget nem akarok kérni. De amíg bízni tudok Istenben, nem tartok semmitől és senkitől. Ennek a mondatnak a szózatba olvasható üzenete szerint a dicső múlt folytatása itt, a történelem megszentelte földi hazában, morális kötelesség, még ha halni kell is. De az ember persze egy jobb kor eljövetelében bízik, ezután epedez buzgó imádság. De éppen ez az imádságos hit tudja elfogadni a másik lehetőséget is. Jönni fog, ha jönni kell. Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért, de imádkozni és elfogadni a sors kezéből a legrosszabbik részt. A legyen meg a te akaratod morálja szerint, hiszen lehetetlenséget nem akarok kérni, írja Vörösmarty. A nemzet halál nem passzív sírba szállás, nem herderi szükségszerűség. A kell okait a szózat történelem szemlélete bár nem igazolja, de tényét, ha ez a sors akarata, elfogadja. A vers ide vezető retorikai évrendszere nem pusztán a ráció útja, ennél sokkal több, maga a hit. A szózat is igaz és mély hitből fakadó vers, szakrális sorsköltészetünk legszebb darabjainak egyike, amelyben egymásnak, mint egy titkot súgunk. Itt élned, halnod kell. A vers skót ballada formája Vörösmarty nyomán a helytállás vers formájává vált a lírai köztudatban, s arany a verszi bárdokban is ezzel a vers formával a szózatot és üzenetét idézi fel. A szózatot 1843-ban zenésítette meg Egressy Béni, elnyerve ezzel a Nemzeti Színház pályázatát.
Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós, az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel, használni tudnák éltük napjait. Miért te lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért te lom, Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjain. Emitt a gépek, számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képek kárhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő, hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévet sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltanúi. Ők mindet többi ronykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egymágya üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember, advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell, egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyersfajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Bábelét, még oly magas lesz, mint a csillagok, s ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.
Ő nekünk az ünnep, írja Kosztolányi Vörös Marti Mihályról. És még megjegyzi. Ha lehunjuk szemünket, költészete a távolból úgy ragyog felénk, mint egy szénes körmenet. A katolicizmus utolérhetetlen pompájában. De valóban katolikus költő volt-e Vörös Marti? Mert hogy nem nevezhetjük vallásos költőnek, az tagadhatatlan. Világnézete azonban keresztényi, mert az evangélium mértékével nézte az érzelmek kusza világát. A költő katolikus környezetben nevelkedett. Édesapját szigorú elveket valló férfinak ismerte mindenki. Naponta az Officium Reaque Oceanumból elmélkedett. Szelíd lelkű édesanyja reformátusnak született. A székesfehérvári ciszterek, majd később a pesti piaristák gimnáziumában mélyült el Vörös Marti katolikus hite. Iskolatársai szelídsége és vallásossága miatt zárdásbarátnak csúfolták. Fiatalkori latinul írt versei és mélyen érző buzgó ifjúnak mutatják, akit bensőséges kapcsolat fűz Istenhez. Még a pesti egyetemi években is benne él a vallásosság. Sallai Imre említi emlékiratában. Ünnepnapokon az egyetemi egyházban rendszerileg megjelenni kívántatott isteni tisztelettől magát, tudtomra soha ki nem húzta. Tanulmányai befejeztével is elővillannak leveleiből olyan részletek, amelyek arról tanúskodnak, hogy világnézeti törést még nem kellett elszenvednie. 1822-ben írja Egyed Antalnak. Csüggesztő kedvetlenség ritkán hat szívemre, mert tudok bízni Istenben, s még az így marad, nem tartok semmitől. De hamarosan elkövetkezik az elhidegülés időszaka, amikor Fáy András már elszokott katolikusnak nevezi kedves barátját. Mi lehet az oka, hogy a fiatal ember néhány év leforgása alatt hátat fordít egykori eszményeinek? Kérdezi tanulmányában Lukács István. Elsősorban az akkori kor ideológiája, amely a katolikus egyházban látta minden nemzeti törekvést csírájában elfolytó reakciók képviseletét. Vörös Marti katolikus öntudatát, bizalmatlanságát még csak növelte Bajza József, közismert antiklerikalizmusa. Vörös Marti mégis a határtalan, a térben és időben felfoghatatlan végtelenség költője. Sík Sándor írja róla. Megtaláljuk nála azt a jól ismert, családias, bizalmas atyai Istent, akit a katolikus gyermek édesanyja térdén ismer meg, és akinek képe egy élet rárakódott törmelékei és szemete alatt is megszokott maradni. Vörös Marti drámai szereplőiben sokszor annyira felviharzik az érzelem, hogy szinte azt hisszük, most már csak a kétségbeesés sikolya következhet, és az ilyen tragikus pillanatokban ezek az indulatos emberek mégis odasimulnak Istenhez. A költő szerint a szenvedés Isten szeretetének különös jele. Az élet minden megpróbáltatását fel lehet használni, hogy lelkünket megtisztítsuk a földi salaktól, s tökéletesen egyesüljünk Istennel. Ezért a szenvedőnek írul nem a földi vigaszok keresését ajánlja, hanem az Isten közelséget, mert egyedül ez megnyugtató. S ha néha sötét, komor színt vet rád a világ, csak Istenhez és szívedbe nézz. Ott fény, örök fény van, írja. De nem csak Istenről gondolkodik így, hanem a túlvilágról, az utolsó ítéletről, a lelkek halhatatlanságáról és az ember céljáról is. A Hedvigben például ezt írja. S az élet álma, a nagy, a várt, s rettegett jövendő, melyre holtak sírból fölriadnak, s a földdel a magas menny összerendül, végbíró pedig lesz a nagy Isten, jót s gonoszt a szív szerint ítélend. Vallja, hogy a bűn Isten megbántása. Aki az Istent nem szereti, abban ő ott látja izzani a kárhozat tüzét. Elaljasodni több, mint a halál, írja. Szinte megható volt a tanítvány Percelmór visszaemlékezése. Elmondhatom, hogy testileg és lelkileg tisztább és hibátlanabb lény nem létezett nála. Soha egy aljas tettét, egy rossz érzését, egy gyanús eredetű vagy gonosz szándékú cselekedetét nem láttam. Nemhogy bűnöket, hibákat sem találtam benne. Minden érzése, szava, tette, tiszta és nemes volt. Hány ilyesfajta evangéliumi ízű kijelentését idézhetnénk? A világi fény hiú, valódi üdvöt, szívalázat ad. És milyen finom kifejezéssel értékeli a neki tetsző nemes dolgokat, amikor ezt írja, jó, mint a kegyelem. Hasonlót tanúsít Vörös Marti nagy rokonszenve a szegények és az elhagyottak iránt. A nyers fajokba tisztább érzemény, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, írja. S hányszor hirdeti műveiben az irgalmasságot. És ha keresztény vagy, ha bízol valahára reménnyel, állani Isten előtt, könyörülj az erőtlen árván. Az életrajzi adatok azt igazolják, hogy Vörös Marti, ha későn is, de mégiscsak kilépett a Nikodémus életrejtekéből. Vahut Sándorné írja, hogy egyik születésnapja alkalmával ajándékul kapta a költőtől a C.M. kisasszonynak című verset, Vörös Marti pedig viszonzásul ezt kérte, ne felejtsél soha ki az imádságaidból. A Religió című egyházi folyóirat 1855. október 4-i számában a következőkről tudósítja olvasóit. A legőszintébb lelkű 14 éves Vörös Marti Béla Vörös Marti Mihálynak, a nemzet örökhírű költőjének elsőszülött és egyetlen fiúgyermeke, kit atya a két hónapi szünidők alatt az agárdi lelkésznek által adott azért, hogy a keresztény-katolika vallásban alapos ismereteket nyerjen, pünkösd utáni 17. vasárnapon akará végezni különös szertartással szentgyónását és első áldozását. Az említett vasárnapon Velencén fráter Kiszáer Sebestyén plébános és címzetes kanonok úr kezéből ritka buzgalommal és tiszteletkifejezéssel vette magához a megváltó szent testét. Az apa szívélyes köszöntőt is mondott, első áldozását végzett kisfiának. Pár héttel később a költő vállára tette kezét a már évek óta nyomába lopakodó halál. 1855. november 17-én agyszélhűdés érte. 19-én reggel Bezerédi István papot hozatott, ki feladta a halotti szentséget, olvassuk az egykori tudósításból. A ráemlékezést nem tehetjük méltóbban, mintha tettekre váltjuk azt az imádságot, amelyre ő tanított. Mindenható egyesség Istene, ki összetartod a világokat, engedd, hogy bármi sorsnak ellene vezessen egy nemes s nagy gondolat, hogy nemzetünknek mindenik nyomára ragyogjon emberméltóság sugára. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A Kultúrház irodalmi adását hallották. Munkatársam Pozai László nevében is szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!